mondjunk áldást az Úrnak.
Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra, Urunk, mint árvás sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, hagyd nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.
Kedves hallgatóink, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Venisszante, azaz évnyitó ünnepi szentmiséjét közvetítettük az Egri Bazilikából, melyet Ternyák Csaba egri érsek, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem nagy kancellária mutatott be. A zenei szolgálatot az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum énekkara végezte. Rádiónk technikai közvetítését Tompos Péter vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió EGRI stúdiójába.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
Nincs két egyforma vízcsepp, és nincs két teljesen egyforma testvér, még az ikrek sem azok. Az élő testvériség azt jelenti, hogy befogadjuk egymást, és a sokszínűségben elismerjük egymást egyenlőnek, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Idén is csatlakozik a kereszténydemokrata néppárt az Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdés együtt elnevezésű adománygyűjtéséhez. A kisebbik kormánypárt frakciójának ajándékait Semjén Zsolt pártelnök és Simicskó István frakcióvezető adta át Budapesten. Semjén Zsolt Jézus Krisztust idézve úgy fogalmazott: nagyobb boldogság adni, mint kapni. Az is gazdagodik, értékesebb emberré válik, aki adja az adományt és segít egy embertársának, és annak is, aki kapja, jelen esetben a gyerekek, a tanulók, mondta. A gyerekek, akik kapják az adományt, sokszor nem csak anyagilag, hanem érzelmileg is nehezebb helyzetben vannak, és az, hogy mások számára fontosak, megtartó erőt jelenthet számukra, tette hozzá. Az energiapolitika brüsszeli kezelése aláásta az európai gazdaság versenyképességét, és jelentősen csökkentette az emberek jólétét, ezért mérsékelni kell az energiaárakat, szögezte le Gyürk András, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció nevében az EP Iparkutatás és Energiaügyi Szakbizottsága ülésén. A távirati irodához eljuttatott közleményében Gyürk András elmondta, az ülésen a szakbizottság megvitatta az európai energiapolitika jelenlegi helyzetét. A vita során az Európai Bizottság méltatta a zöld ideológiát és az energiaválság kezelését. Az EP képviselő aláhúzta: új ciklus kezdetén időszerű levonni az előző időszak tanulságait, és ahol szükséges változtatni. Ez különösen igaz az energiapolitikára is, amelynél Brüsszel lépései rontottak a polgárok és a vállalkozók helyzetén. Elég csak megnézni az energiaárakat, vállalataink most 5-ször többet fizetnek a földgázért, és 2,5-szer többet az áramért amerikai versenytársaikhoz képest. Ez tarthatatlan, mindannyiunk közös felelőssége az európai energiaárak mérséklése, hangsúlyozta a fideszes politikus. Szeptember elejére az aszálykárra bejelentett területek nagysága elérte a 390 ezer hektárt, mondta az agrárminiszter a 37. bábolnai gazdanapok ünnepélyes megnyitóján. Nagy István hozzátette, a kukoricatermést 235 ezer hektáron, a napraforgót 125 ezer hektáron érinti az aszály. A délalföldi 160 ezer hektáros bejelentés pedig jól mutatja a régió különös sérülékenységét, ahogyan ez 2022-ben is tapasztalható volt, elmondta. Az elmúlt években azonban tudatosan erősítették a természeti károk utólagos enyhítésének eszközeit. Állami, termelői és uniós forrásból 35 milliárd forintos szintig töltötték fel a kárenyhítési alapot. A gazdák pedig idén 715 ezer hektárra kötöttek aszálybiztosítást, melyhez díjtámogatás kapcsolódik, ismertette a miniszter. A területfejlesztés kiegészítő motorja lehet a versenyképesség fejlesztésének és a gazdasági növekedésnek, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a 62. közgazdász vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén Nyíregyházán. Navracsics Tibor rámutatott, minél kisebbek a szociális és területi szakadékok egy országon belül, annál versenyképesebb a gazdaság és a társadalom. A területfejlesztés legfontosabb feladata, hogy csökkentse a területi különbségeket az országon belül, hangsúlyozta a miniszter, hozzátette. Ideális esetben ez a kevésbé fejlett térségek felzárkóztatását jelenti a fejlettekhez, kevésbé ideális helyzetben valamilyen középút megtalálását teszi szükségessé, rossz esetben pedig a fejlett térségek a fejletlen felé történő leszakadását okozhatja. Végül az időjárásról, a felhőzet tovább halad északkelet felé, de az északkeleti tájakat még nem éri el, így arra felé, illetve délutántól már délnyugaton is több napsütésre, kevesebb felhőre számíthatunk. Összességében nagyjából a Győr-Szeged vonal szélesebb sávjában lesz, erőteljesebb a felhőképződés. Főként hazánk délnyugati felén alakulhatnak ki szorványosan záporok, zivatarok. A keleti szél több helyen megélénkül, a zivatarokat erős széllökések kísérik. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Bozsó Gyulát, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjét hallják, akit dr. Súlyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel jutalmazott. Összeállításunkban szó lesz a kitüntetett hivatás tudatáról, a bükkhegység értékeiről és könyveinek oktató szándékáról is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ugye Magyar Ezüst Érdemkereszt a magyar köztársasági elnök adományozásával került ugye a birtokunkba. Én úgy gondolom, hogy tényleg nem akarok álszenénynek tűnni, de azt nagyon fontos elmondani, hogy azért ez a kitüntetés Miskolc, illetve a térség számára is fontos, hogy igazából ez egy nagyon komoly csapatmunka volt, tehát ez nem egy személyi érdem, én ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hanem mindenképpen egy olyan csapat áll, akár az Észak-Erdőn is maga, hogy az Észak-Erdő is egy olyan tevékenységet folytat itt Borsodabohuj-Zemplén vármegyében e tekintetben, hiszen egy ökoturisztikai elismerésként kaptuk ezt a díjat, ami mögött rengeteg munka van. Most már tényleg mondhatom azt, hogy több évtizede dolgozunk azért, hogy azok a turisztikai, majdnem azt mondom, hogy üzleták, de nyilván ez nem egy üzleták, hiszen mindenképpen ez egy küldetés, amit a társaságunk végez az ökoturisztika vonatkozásában, hiszen azért látni kell, hogy maga, mint Északerdő, ő egy erdőgazdálkodási profilú vállalat, és mellette társadalmi szerepvállalás tekintetében vállalta azt föl, hogy az ökoturisztikát itt Borsod vármegyében erősíti, és hogyha végignézünk mondjuk az elmúlt 10 évet, csak mondjuk, hogy mi történt, hogy hogyan tégláról téglára, hogy történt az építkezés, és majd végigmegyünk rajta, akkor én azt gondolom, hallgatók is látni fogják, hogy ez nagyon sok mindent történt, és nagyon sok mindent tett az Észak-Erdő azért, hogy egy picit élhetőbb, és ebből a szempontból is jobb legyen, ha vármegyünk. Ha egy szót kellene mondanom, akkor természetesen az egy szó az lenne, hogy megtisztelő volt. Mármikor a felterjesztés megtörténetivel az előzetes értesítést is megkapta az ember, már az is egy nagyon megtisztelő érzés volt, hiszen azért én azt gondolom, hogy Magyarországot szolgálni, illetve magyar emberként itt akár Miskolcon élve is picit ugye az észak-magyarországi régiót, és ez egyébként maga a kitüntetési szövegben is szerepelt, hogy az észak-magyarországi régiónak a ökoturisztikai fejlesztésében játszott szerepéért. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog volt. Egy pici, egy másik szót kell használnom, akkor tenni a visszaigazolás az, ami számunkra is nagyon fontos, az, hogy az a csapat, aki ezen dolgozik, az jó úton halad, és érdemes ezen az úton járni, és érdemes folytatni. Pont itt egy példát, ahogy előtte beszélgettünk, hoztuk fel, hogy az acélkerék is megkopik, ha folyamatosan forog, de soha nem rozsdásodik el. Mi hiszünk ebben, hogy folyamatosan mozgásba kell lenni, és forgásba kell lenni, annak érdekében, hogy ezek a fejlesztések meg tudjanak valósítani, működni tudjanak ezek a fejlesztések. Illetve egy valamit nem szabad elfelejteni, hogy amikor egy-egy ilyen fejlesztés megvalósul, beszéljünk itt kilátóról, albarétumról, kisvasútról, bármilyen fejlesztést is említenénk, ami nagy horderejű volt mondjuk az elmúlt időszakban, ha például azt nézem, mondjuk világviszonylatban elsőként az első hibrid mozdony az itt a vármegyében valósult meg, és ez tényleg nagyon fontos, hogy a világon kisvasúti hibrid mozdony az itt valósult meg először, ugye Miskolcon, akkor azt kell látni, hogy az nagyon jó dolog, hogyha meg tudnak valósulni ezek a fejlesztések, viszont ezeket a projekteket később üzemeltetni is kell, fel kell tartani. Gondoljuk itt a kilátókra, gondoljuk itt a kisvasútra, hogy abban is nagyon sok energiát van, illetve nagyon sok energiát fektetnek a kollégák, illetve az Észak-Erdő, a társaságunknál lévő munkatársak is, hogy ezek valójában menjenek is és működjenek, vagy akár mondjuk a kék túrát említem. Én mindig nagyon büszkén vallom azt, hogy azért az országos kék túra, ami egy olyan brand lett ma Magyarországon, hogy megkerülhetetlen turizmus szempontjából, azért azt ne felejtjük el, hogy vármegyénkbe megy az országos kétnek az 1/4. És ez nagyon furcsa, hiszen ha megnéznénk, akkor úgy szinte fizikálisan se akar összejönni így elsőre a fejünkben, viszont itt letesz egy kanyart, hiszen elindul az emplémből, hát egy cserehát, egészen aktereken fölkalandozunk, lejön ugye az északbükkben becsatlakozik, és utána hagyja el ugye nyugati irányba a vármegyénket, tehát több mint 240 km az országos kék túrából az itt található, és azért ezt a kék túra útvonat fenn kell tartani, fejleszteni kell, üzemeltetni kell, amely azért nagyon sok energiát kell belerakni mindenkinek. Amikor még általános iskolás voltam és bekerültem első osztályra, akkor még nem tudott az ember, hogy író-olvasni, viszont az osztályfőnökünk megkérdezte tőlünk azt, hogy ki mi szeret lenni, és ezt ő felírta egy kis papírra, és amikor utána elballagtunk nyolcadikba, akkor előkerült ez a papír, nagyon kedvesen, és ugye a papírra az én esetemben az volt írva, hogy erdész vagy állatorvos szeretnék lenni. Én azt gondolom, hogy ez már egy ilyen régi álom volt, tehát ez nem menet közben jött, amikor nagyon sokszor hallom azt, hogy menet közben formálódik úgy az ember, hogy mégis milyen életpályát szeretne választani. Igen, valahogy a természettel való kapcsolódás az egészen én óvodáskorra nyúlik vissza. Így igazából már, amikor általános iskola a küszöbét átléptem, akkor már egy ilyen életcéllal indultam. És az, hogy az Északerdőnél tudok dolgozni, ez a mi szakmánkban, Ez egy érdekes dolog, mert hogyha megnéznénk, hogy nagyon sok helyen lehetne, hiszen azért 21 állami erdőgazdaságról beszélünk például Magyarország esetében, viszont hogyha valaki azért kicsit kitekint itt, ha most mondhatnám az, hogy kinézünk Miskolc ablakán, és Miskolc ablakán keresztül azt látjuk, hogy itt van a gyönyörű bükkünk, itt van az aktelekik arszt, a cserehát, és nyilván a nagyon szeretett és vadregényes zemplénünk, akkor én úgy érzem, hogy talán az egyik legszebb tájon járhatunk Magyarországon, tehát erdész emberként, hogyha megnézzük, hogy melyek azok a területek Magyarországon, ahol szívesen dolgozna, akkor szerintem nem a kérdés az, hogy itt a Észak-Magyarországi régió az egy gyöngyszem. Maga, hogyha egy ilyen életattitűdről beszélhetek, akkor egyértelműen mindenkinek megvan a szerepe. Tehát erdészek nagyon sok, akik mondjuk művelésre foglalkoznak, használattal, erdély haszon mellékvétellel, tehát nagyon sok mindennel lehet, én azt gondolom, erdészemberként foglalkozni. Talán, hogyha egy dolgot kellene kiemelni, akkor az mindenképpen az edukáció lenne, amit én úgy mondhatom azt, hogy zászlomra tűztem, és ugye azok a könyvek is, amik megjelentek, ott is ugye az egyik fő cél az volt, hogy azt a tudást, azt a generációs tudást, ami az erdész emberek fejében van, abból mi visszaadjunk, hiszen mi nagyon sokat kaptunk ettől a szakmától minden tekintetben. És hogyha ebből a tudásból egy picit visszatudunk adni a társadalom felé, akkor ez nagyon-nagyon jó dolog, és ezek nagyon jó használható tudások. És most nem csak elsősorban az erdőtelepítés, és most látjuk, mindannyian tapasztaljuk a saját bőrünkön a klímaváltozást. Én azt gondolom, hogy az erdészek szerepe ilyen szempontból fel kell, hogy értékelődjön, hiszen az a fajta tudás, ami a dendrológiához, az erdőtudományához csatlakozik, az most előtérbe fog kerülni, hiszen a klímaváltozás tekintetében mindenfaj egy katona. És most katonákra van szükség, arra van szükség, hogy azok a fejegyedek, amelyeket elültettünk, vagy most fogunk ültetni, azok megvédjenek minket a klímaváltozás viharában. Ebből a szempontból is nagyon fontos. A másik, ami, hogyha megnézzük a könyveket, ugye nyilván a fenntartatóság, az ehető erdő, az erdőfinom, az pedig mind-mind arról szól, hogy szerintem az vitathatatlan, és ezt minden ember és a hallgatók is alátámasztják, hogy az egészség az a legfontosabb, hiszen ha nincs egészség, akkor semmi nincs. Tehát az az alapja a működésünknek, itt a földi létünk, itt be vagyunk zárva a testünkben, és az, hogyha a testünk nem egészséges, akkor semmi nincs, tehát mindenképpen erre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, és hogy a táplálkozás az egészségnek szintén egy alapkérdése, és hiszünk abban, én személy szerint én is, hogy a tiszta forrásból származó egészséges alapanyagok használata, akár a magyar erdőkből, az nagyban hozzá tud segíteni ehhez, nem beszélve mondjuk ugye a gyógynövények vonatkozásában, ami szintén egy nagy szívügyem nekem is, illetve szívügyünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a fajta attitűd itt összekapcsolódik az edukáció, illetve ezeknek a kérdésköre, mi azt szeretnénk, hogy ebből a tudásból minél többet átadjunk. Én nagyon sokszor szoktam mondani, hogyha megyünk valahova beszélgetni, hogy ez a tudás ez nem a miénk, ez nem az enyém, ez nem az erdészeké, hanem ez egy nemzeti kincs, ez egy közös tudás, és ezt a közös tudást ezt át kell adni, illetve használnunk kell. Az biztos, hogy amikor bármilyen szakmáról beszélünk, teljesen mindegy, hogy pék, autószerelő vagy erdészről beszélünk, nyilván az ember gyermekkora van egy idealizált kép, hogy ez hogy is néz ki. Aztán persze, hogy belekerül az ember ebbe a történetbe, és ugye az élet sodrása viszi, akkor azért ezt felül tudja írni. Viszont én hiszek abban, hogy az álmainkat mi saját magunk írjuk, és ezt tudjuk formálni is, és ezért gondolom azt, hogy valaki ezt a szakmát is úgy tudja megélni, ahogy szeretné, illetve próbálja alakítani és a sodrást maga vinni, akkor tényleg egy álom válhat valóra. Nagyon sok esetben, ha pont az ökoturisztika egy picit rákanyarodva, hogy talán ez a díj is, illetve a kitüntetés is arról szól, hogy mindig is a hitvallásom volt nekem személy szerint is, illetve a csapatnak is, hogy próbálunk új utakat keresni. Olyan szempontból, hogy ha megnézzük azt, hogy mondjuk egy ökoturisztikai tevékenységet hogy lehet folytatni, nyilván építünk egy kilátót, madár megfigyelő pontokat, fenntartjuk a különböző túróútvonalakat, ez egy nagyon szép dolog, nyilván ez egy alapelvárás, tehát én azt gondolom, ez a 100%. Viszont, hogyha szeretnénk egy picit 120%-osan működni, akkor viszont kellenek hozzá plusz dolgok. És mi ezen mindig fáradoztunk. Gondoljunk csak abba, amikor mondjuk fűzéradányjal belétünk, ami tényleg egy gyöngyszem, egy hatalmas nagy érték. Ott is például ennek köszönhetően Borsod vármegyét sikerült felrakni a térképre olyan szempontból, hogy amikor elkészült maga a fejlesztés, akkor a kezdeményezésünkre az arborétumok napja megvalósulhatott. Tehát Magyarországon, amikor az arborétumok napját ünnepli a magyar társadalom, akkor minden esetben visszautalnak a vármegyénkre, hiszen innen indult, itt volt a kiindulási pont, ez volt az alap, tehát, hogy bármilyen témával foglalkozunk, gondoljuk itt például az ehető erdő, vagy az erdőfinom, korábban írásos anyaga ennek a témának nem volt, tehát hogyha valaki próbál az ehető erdő kapcsán fellapozni régebbi könyveket, nyilván voltak utalások, meg foglalkoztak alapkérdésekkel, csípke, kökény, de ugye aki egy picit is elmélyedtebb a téma, látja, hogy itt azért egy sokkal magasabb szintre sikerült ezt emelni, és nagyon sokszor az volt a kiváltók, ha azt a szót nem használom, hiánypótló kiadvány, hogy az volt a kiinduló pont, hogy mi is próbáltunk rákeresni ezekre, próbáltunk ismert anyagot gyűjteni, akár az interneten, és nem volt. Tehát persze az internet is nagyon jó, de ha valaki egyszer nem digitalizálta az adott tudást vagy tartalmat, akkor az nem létezik, és nem szerettük volna, hogy ez a tudás elveszen, és ezért is indult ez a misszió, hogy egyszer ez valahol akár először könyvformátumban, vagy digitális formátumban is megjelenjen. Úgyhogy igazából szerintem a fő cél az, hogy olyan utakat tudjunk járni, ami nem kifejezetten már egy megépült ösvény, hanem egy picit olyan helyekre is el tudjunk kalandozni, akár erdészeti vonalon, akár az ökoturisztikai vonalon, ami még járatlan út, és ha most nagyon képletesen akarni fogalmazni, akkor egy macsétével utat törni, és egy picit megmutatni azt, hogy más utak is léteznek. Azok úgy jöttek sorba, hogy az első az az erdőfinom volt. Maga a könyv az 2019-ben jelent meg, de pont most volt egy évforduló, és nagyon összecseng az augusztus 20-szal, hiszen pontosan 10 éve indult ez a projekt, és 2014. augusztus 20-án volt az első bejegyzés ezzel kapcsolatban, amikor megfogalmazott, és ez már írásban is megjelent, hogy az erdőfinom. Úgyhogy egész régi projekte nyúlik vissza, aztán 2019-ben manifestálódott ez a dolog, hogy a Covid-nak a, hát ugye nem sok pozitív hatás volt, de ez egy pozitív hatása volt, hogy egy picit ugye a maga a gasztrovilág leállt, és akkor egy ilyen lehetőségként ez a projektnek ez az eleme, hogy a könyv is meg tudott jelenni, ugye elkészült. És utána jött az iLab-bük, hát ez egy nagyon nagy szerelem, tehát nyilván a bükkhegységnek, a bükkhegység értékeinek a bemutatása, az én úgy gondolom, hogy az én életemben is egy mérföldkő volt, és bízok abba, hogy a Bükk életében, illetve talán Miskolc életében is egy jelentős lépés volt. Ez egyetlen egy dolog mutathatja talán ezt, és ez megint ugye a visszaigazolás kérdése, hogy ez az út, ez jó-e vagy kevésbé, hogy például az iLab-ből egyetlen egy eladható, illetve értékesítő példány sincs már, illetve az összes iLab-ük elfogyott. Az erdőfinomnál ez olyannyira van így, hogy ha három kiadást, tehát 2019-ről beszélünk, azóta három kiadást élt meg, és a három kiadás már mind elfogyott, és most a negyedik kiadása vár, illetve ami nagyon pozitív visszajelzés, és ez tényleg azért ez büszkeség szerintem mindenkinek, aki részt vett a projektbe, hogy tavaly évben jelent meg, és ráadásul tavaly októberben az Ehető erdő, tehát még egy éves sincsen a könyv, viszont most ott tartunk, hogy a teljes készlet lefogyott, és nincs már szinte Ehető erdő, egy pár darab áll rendelkezésbe a raktárban, és most azon gondolkozunk, hogy az Ehető erdőt is újra kellene nyomnunk. Ez azért is különleges, mert azért azt látni kell, hogy akár a nyomtatott sajtó, akár a nyomtatott könyvek már azért kevésbé futnak itt, a hangos könyvek, az elektronikus kiadványok, hát illetve a telefonon olvas nagyon sok ember, illetve ott tájékozódik, tehát azért a kézzelfogható könyvvilága, van egy korosztály, akinek természetesen ez még nagyon jó, de azért azt látjuk, hogy a fiatalok már kevésbé ugye olvasnak könyveket, ezért itt is például volt egy kis formabontás, hogyha megnézi valaki ezeket a kiadványokat, akkor látja, hogy igazából inkább egy ilyen coffee table book jellegű kiadványok. Nagyon fontos, hogy ütős, velős, rövid szövegek találhatók benne, illetve egy nagyon-nagyon illusztris képanyaggal vannak ellátva, hogy ez a coffee table book jelleg, az összes információ benne van, de egy kicsit ugye sallangoktól lecsupaszítva, és a lényegre tör minden tekintetben, és ez mind a három könyvnél megjelent, és ez a kis formabontás hozhatta el az én személyes véleményem szerint ennek a három könyvnek a sikerét. Még egy érdekes dolog volt, pont az egyik legnagyobb könyves volt itt Miskolcon alapterületre, ugye a Széchenyi utcán található, és ugye amikor megjelent a 2023-as bestseller lista, akkor Ken Follettet maga mögé utasítva az Ehető erdő volt az, ami a legtöbb példányba fogyott itt Miskolcon. Hát ez is egy nagyon nagy büszkeség volt, hogy egy világírót letaszítva, most egy picit képetesen szólva, de tényleg a miskolci embereknek is úgy éreztük, hogy igen, ez fontos, hogy egy miskolci szerző, ennek a könyve, ami egy elég speciális témát dolgoz fel, azért valljuk be őszintén, tehát nem egy regényről van szó, az egy ilyen világírói szintet is mondjuk meg tud haladni esetleg. Abba biztos vagyok, hogy nagyon sok vonalon el lehetne indulni ebben a kérdésben, de ha egyetlen egy szót kell használni, 100%, hogy az inspiráció lenne, hogy mi igazából ezekkel a könyvekkel inspirálni szeretnék az olvasókat, hogy kinyissunk nekik egy ajtót igazából, de azon az ajtón nekik kell járni. Tehát, hogyha megmutatjuk azt, hogy az erdőben ugyanúgy, mikor kimegyünk gombázni, például, hogy nagyon sok miskolci azon nagyon szeret gombázni, kimegyünk, úgy biztos vagyok benne, hogy azért a fajok tekintetében is az 10-15 alapfajt azért nagyon-nagyon sok ember ismer, mondjuk vargányák, róka, gomba, stb. Viszont nagyon sokszor mondtam már én is, hogy az erdő, mint erőforrás, Ehető erdő vonatkozásában sokkal-sokkal többet tud adni, hogy a tiszta forrásból olyan alapanyagokat tudunk felsorolni, akár húsos termésekről, száraz termésekről, vadzöldségekről van szó, ami kiapathatatlan tárháza az alapanyagoknak, és itt van karnyújtásnyira. Mindenképpen úgy gondoltuk, hogy ebben a tekintetben kell inspirálni az embereket, hogy milyen lehetőségeik vannak, és lássuk be őszintén, hogy erről is beszélgettünk már korábban, hogy az Északerdő például szintén a turisztikai vonatkozásban, ugye a vándortábor projektet ugye folyamatosan viszi, és ugye a vándortábor projektben sokszor jön az a visszajelzés, vagy látjuk visszacsatolást, hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki különböző ételintoleranciában szenved, és mi hiszünk abban amellett, hogy persze nyilván nem orvos végzettségünk van, hogy azért az, hogy a magyar társadalom jelenleg is nyilván fiatal generáció ott tart, hogy mondjuk 10 emberből látjuk, hogy 2-3 ember valamilyen gluténérzékeny, lisztérzékeny, mindenféle különböző tojás, tej érzékenységben szenved. Valószínűleg ez az elfogyasztott táplálékkal is összefüggésben van természetesen, és ezért is úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy ugye a saját egészségünkért tegyünk. Hogy Zaher Gábor, legismertebb magyar toxikológusnak van egy nagyon jó mondata, amely picit persze riasztó is, és félő így, egy kicsit így kimondva, így ennyire direktbe, de ez konkrétan így hangzik, hogy a magyar emberek késsel is villával ássák meg saját sírjukat. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy figyeljünk oda, hogy mit teszünk, milyen táplálékot teszünk a saját, a családunk, illetve a gyermekeink, az unokáink asztalára. Ebben segít ez a két kiadvány, és próbálja inspirálni az olvasókat. Maga az iLab-ök is a most készülő Miskolc című könyv, az pedig igazából talán arról szól, amellett, hogy persze bemutatja a turisztikai értékeket, elmondhatjuk, ez egy turisztikai iránytű, ugye segítséget ad egy sorvezető, hogyha valaki a Bükkbe szeretne menni vagy túrázni. Igazából mégsem azt gondolom, hogy ez a fő célja, bár ez evidens lenne, hogy ez, hanem inkább az, hogy megfelelő helyre újra végre visszapozicionálja Észak-Magyarország értékeket. Tehát ugyanúgy, mint Miskolc város esetében, ami most készül könyv, és bízunk benne, hogy októberben már kézzelfogható lesz ez a könyv, hogy nagyon sokszor hallom az emberektől, és én is nyilván itt élek Miskolc belvárosában, és szembe jön néha ugye a fanyalgóknak a hada. Én azt gondolom, hogy maga ez a könyv is, ez olyan lesz, mint egy tükör. Hiszen, hogyha valaki beszél, nekünk is van a pszichológus barátaink, hogy amikor problémákat gerjesztünk, a problémák vannak, nagyon sokszor ugye a saját problémákat tükrözi vissza. Tehát én azt gondolom, hogy ha meglátjuk azt, és meg tudjuk látni, hogy milyen környezetben élünk, és hogy egyébként Miskolc mennyire egy szerethető város, és hogyha ezt a könyvet fellapozza valaki, és meglátja azokat, mi már digitális formátumban látjuk szerencsére ezt a kész művet, hogy mennyire hihetetlen sok értéke van a városnak, és ezt próbáljuk meglátni, és ezt tükörként ebbe belenézve ebbe a könyvbe viszont látjuk, én akkor azt gondolom, hogy mi magunk is tudunk fejlődni ezen az úton, és hogyha mi egészségesen tudunk gondolkozni ennek a dolgok kapcsán, akkor szerintem ez egy ilyen win-win helyzet, és ezzel mindenki nyer. Nyernek a miskolciak, és nyer Miskolc is, hiszen kell hozzá az, hogy higgyünk ebbe a történetbe, mert ha elengedjük, akkor a város hiába fejlődik, hiába szép, hiába újítjuk fel a főteret, hiába újítjuk fel a házakat, akkor az kevés. Itt az emberek fejében is ez egy pozitív kicsengéssel kell, hogy szerepeljen. Ehhez szeretnénk mi egy ilyen kis kapaszkodót adni ezzel a könyvvel. Ha most nagyon nagy szavakat akarnék használni, akkor talán azt mondom, hogy turizmus szempontjából szerettük volna Miskolc bibliáját megalkotni, illetve talán azt is mondhatnám, hogy ez egy ilyen értéklenyomat, egy értékúj lenyomat, aminek az a célja, hogy ezt a 2024-es állapotot, amiben most vagyunk, ezt megmutatjuk, és egy ilyen képértéktrezorként lementsük az utókornak, hogyha majd 100 év múlva, vagy 200 év múlva egyszer valaki fellapozza ezt a könyvet, hogy digitális formátumban talán előkerül, akkor lássak meg, hogy mi itt 2024-ben, itt Miskolcon, mi miskolci polgárok hogyan is éltünk, és hogyan is nézett ki a városunk. Maga fotózás szintén gyerekkorból eredéshez igazából édesapámtól örököltem, hiszen ő is nagyon szeretett fotózni. Sikerült végigjárni a langlétrát, tehát tényleg ez a zenit tükörreflexes géppel indulva, diára fotózva, tehát ez egy ilyen nagyon hosszú folyamat volt. Viszont ami igazából most mozgatórugója itt az én életemben is a fotózásnak, az, hogy erdészemberként nagyon sokszor, akár hajnalban, vagy napnyugtakor olyan helyekre tudunk eljutni, olyan helyeken járunk, akár a Fennsík, a Bükkfennsík, vagy akár Zemplén, vagy Aktaik, azt mondjuk egy vándortábor alkalmával, amikor mondjuk a Kerekkőre felvisszük a gyermekeket, az itt vándortáborozó gyerekeket, napfelkeltét megnézni, vagy egy naplementét megnézni, akkor olyan helyszíneken járunk, ahol azért a hát mondhatom azt, hogy az átlagember, vagy egy dolgozó és nap mint nap robotoló ember nem biztos, hogy maximum szabad idejébe tud kijutni, de azért nagyon sokszor mi hétköznapokon is találkozunk ezekkel a természeti élményekkel. Benne mindig az fogalmazódik be, amikor ott állok mondjuk fönt a Kerekkő Zemplén tetején, egy 360 kos panoráma látképpel egy napfelkeltekor, hogy olyan érzés, amit valahogy milyenkor azt érzi az ember, hogy ezt nem tarthatja magába, ezt meg kell mutatni az embereknek, ezt el kell mondani, mert egyszerűen, amikor az embert éri egy pozitív hír, vagy sokszor egy rossz hír, akkor ugye mit tesz, felhívja barátját, elmeséli, a családjában elmeséli, mert hogy ezt meg kell mutatni, és nekem a fotózás az egy ilyen flow, hogy amikor ér egy ilyen pozitív élmény, akkor ezt valahogy szeretné az embereknek megmutatni. Egy dolgot azért sajnálok, hogy azért, amikor mondjuk egy ilyen visszatérve a napfelkeltére a Kerekkőn, hogy azért azok az illatok, az a lágy szellő, amit ott az ember arcát vágja ott fönt a sziklaszigeten, az ugye nem jön át a fotókon. Azt egy picit nyilván sajnálja az ember, de mégis egy szeletét ebből az élményből tudunk adni, és szintén én az inspirációra tudok visszacsatolni, hogy ha mondjuk meglátja valaki mondjuk az Északerdő Facebook oldalán, aminek most már nem tudom, több mint 10 000-es követőtábora van szerencsére, vagy akár az Eltőerdő, vagy az Erdőfinom, vagy az iLabBook social médiában ezeket a képeket, akkor lehet, hogy inspirál embereket arra, hogy mondjuk a családba elmondja, hogy meglátta ezt a gyönyörű képet, és úgy gondolják, hogy akkor hétvégén, akár szombaton, vasárnap felhúzzák a túracipőt, és elindulnak az erdőbe túrázni.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunk, amelyben Bozsó Gyulát, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjét hallották, akit dr. Sulyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel jutalmazott. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa dzsakartai vallásközi találkozón. Sose engedjünk az erőszak csábításának, álmodjunk testvériséget. A Szent Atya homíliája a dzsakartai szentmisén. Adjunk testet Krisztus befogadott igéjének. Ferenc pápa testvéri találkozója a jezsuitákkal Indonéziában. A pápa az indonéz fiatalokkal a sokszínűségről és az egységről beszélgetett. Ferenc pápa a dzsakartai vallásközi találkozón. Sose engedjünk az erőszak csábításának, álmodjunk testvériséget. Indonéziai látogatásának 3. napján a pápa találkozott az iszlám világ képviselőivel. A dzsakartai mecsetben mindenkit arra szólított, hogy nyitott társadalmat építsenek, szigeteljék el a szélsőséges törekvéseket, illetve erősítsék a vallási értékeket. A nagyimámmal együtt aláírták a 2024-es Isztiklali közös nyilatkozatot, amelyben felelősséget vállalnak az emberiség jövőjét fenyegető súlyos és olykor drámai válságok miatt. A vallások mindig tekintsenek mélyre, ahol valóban megtaláljuk azt, ami összeköt a különbözőségek dacára. Gondozzák a kapcsolatokat, anélkül, hogy mindenáron a közös pontokat keresnék, a különféle tanítások és vallási meggyőződések között. Inkább próbáljanak kapcsolatot építeni a különbségekben. Ferenc pápa Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb mecsetében ezt a felhívást intézte a muzulmán közösséghez, mely az ország 87%-át képviseli. A pápa a vallásközi találkozón Nasiruddin Umar nagyimámmal együtt közösen aláírta a 2024-es Isztiklali közös nyilatkozatot, illetve látogatást tett a barátság alagútjában, mely összeköti a mecsetet a közeli katolikus székesegyházzal, ezzel a vallások közötti testvériséget jelképezve.
Vi incoraggio a proseguire su questa strada, che tutti insieme, ciascuno coltivando la propria spiritualità e praticando la propria religione.
A sok fenyegető jellel szemben, a sötét időkben mutassuk föl a testvériség jelét, elfogadva a másikat és tiszteletben tartva identitását, mely a baráti együtthaladásra ösztönöz és a fény felé vezet, mondta a barátság alagútjánál a pápa. A találkozó elején egy fiatal vak nő énekelt a Koránból a mecset külső részén elhelyezett sátor alatt, amelyet a pápa az emberiség nagyházának nevezett, ahol beszívjuk az indonéz történelem és kultúra levegőjét, s azt a képességet, amely a vallási tapasztalatot egy testvéri és békés társadalom alapszempontjává teszi, de soha nem ad okot bezárkózásra és összeütközésre. Arra bátorította őket, hogy folytassák ezt az utat, ahol mindenki gyakorolhatja saját lelkiségét és vallását, keresheti Istent, és hozzájárulhat egy nyitott társadalom építéséhez, amely a kölcsönös tiszteletre és szeretetre épül, s képes elszigetelni a merevséget, a fundamentalizmust és a szélsőségességet, mely mindig veszélyes és sosem igazolható.
La prima è guardare sempre in profondità, perché solo lì si può trovare ciò che unisce al di là delle differenze.
Két fontos üzenetet bízott Ferenc pápa a dzsakartai vallásközi találkozó résztvevőire az egység és a harmónia keresésében. Az egyik, hogy mindig tekintsenek mélyre, mert csak ott találjuk meg azt, ami egyesít a különbözőségeken túl. A vallások látható jegyei, rítusok, szokások olyan tradicionális kincsek, amelyeket meg kell őrizni. Ezek alatt található akár a barátság alagútja, minden vallási törekvés gyökere, az isteni keresése, azé a felsőbb erőjé, mely erősebb a halálnál, elkísér életünk útján, és arra ösztönöz, hogy kilépve énünkből keressük az Istennel való találkozást. A másik fontos tanács, hogy ápoljuk a kapcsolatokat az egyes vallások hívei között, gondozzuk a barátságot túl a tanítások és dogmák közötti eltérésen, ugyanis valójában elválaszthat, ha mindenképpen közös pontokat akarunk ezekben találni. Keressük az igazságot közösen, tanuljunk egymás vallási hagyományaiból, segítsünk emberi és lelki szükségleteinkben. Ezáltal együtt tudunk dolgozni olyan közös célokért, mint a méltóság védelme, a szegénység elleni küzdelem, a béke előmozdítása. Az egység a személyes baráti kötelékekből születik, a kölcsönös tiszteletből.
Cari fratelli e sorelle, promuovere l'armonia religiosa per il bene dell'umanità è l'ispirazione che siamo chiamati.
Minden hívő feladata az, hogy elősegítse a vallási harmóniát az emberiség javára. Ezt a címet viseli a közös nyilatkozat, amelyet a pápa és a nagyimám aláírtak, vállalva, hogy követik annak útmutatásait. Felelősséget éreznek az emberiség jövőjét fenyegető súlyos és olykor drámai válságokért, különösen a háborúkért és a konfliktusokért, amelyeket sajnos a vallások eszközként való felhasználása is táplál, de a környezeti válság is, ami akadályozza a népek növekedését és együttélését. Ennek láttán fontos, hogy a vallási hagyományok közös értékeit előmozdítsuk és erősítsük, segítve a társadalmat, hogy legyőzze az erőszak és a közöny kultúráját, támogassa a kiengesztelődést és a békét. A különböző népcsoportokat, kultúrákat és vallási hagyományokat ötvöző Indonézia tartson ki az egyetértés és a kölcsönös tisztelet útján. Ne engedjen az integralizmus és az erőszak csábításának, hanem álmodjon egy szabad, testvéri és békés társadalmat és testvériséget.
Ferenc pápa homíliája a dzsakartai szentmisén. Adjunk testet Krisztus befogadott igéjének. Indonéziai látogatásának második munkanapján, szeptember 5-én csütörtökön délben Ferenc pápa a dzsakartai Jelora Bung Karno stadionban 60 ezer hívő jelenlétében bemutatott szentmisét vezette. Homíliájában Isten igéjének figyelmes befogadására buzdított, kérve, hogy akár kockázat árán is, de testesítsük meg életünkben az Úr éltető szavait. Kalkuttai Szentteri liturgikus emléknapján a Lukács evangélium szerinti csodálatos halfogás történetéhez fűzte a pápa gondolatait. A találkozás Jézussal két alapvető magatartásra hív minket. Az ige meghallgatására és annak megélésére. Szívvel kell hallgatni az igét, hogy aztán életté váljon bennünk. Az evangéliumi történetben a sokaság ott tolong Jézus körül, mert éhesek és szomjasak a szavára, hiszen az ember mindig keresi azt az igazságot, amely jól lakatja és betölti a boldogság utáni vágyát. Nem elég az emberi szó, hanem fölülről érkező fényre van szüksége, amely megvilágítja lépteinket, és olyan vigaszra van szüksége, amely nem csal meg, és iránytűként eligazít az életben.
Il primo compito, il primo passo invece consiste nel sapersi mettere in ascolto dell'unica parola che salva, quella di Gesù.
A tanítvány első feladata tehát, hogy alázattal tudja befogadni az Úr egyedül üdvözítő szavát, miként a nép tette azt a bárkában ülő és tanító Jézust hallgatva. A mi hitéletünk akkor kezdődik, amikor alázattal befogadjuk Jézust életünk bárkájába, amikor helyet adunk neki, hallgatunk igéjére, hangsúlyozta a Szent Atya. Ugyanakkor az Úr igéje azt igényli, hogy konkrétan öltsön testet bennünk, ezért a hivatásunk abban áll, hogy az ige szerint éljünk. Jézus, miután befejezte a parton álló sokaságnak szóló tanítását, ezért kéri Pétertől, hogy vállalja a kockázatot, evezzen a mélyre, és ott vesse ki a hálót. Az Úr igéje ugyanis nem maradhat egy szép elvont eszme, vagy pillanatnyi érzelem, hanem azt kéri tőlünk, hogy változtassuk meg nézetünket, hagyjuk, hogy szívünk Krisztus képére formálódjon át. Az Úr igéjének perzselő ereje arra szólít fel, hogy evezzünk mélyre. Szakadjunk el rossz szokásaink, félelmeink és középszerűségeink partjaitól, és merjünk új életet élni. Az akadályokkal és a kifogásokkal szemben tekintsünk Péter magatartására. Egy nehéz éjszaka után, amelyben nem fogott semmit, fáradt és csalódott volt, de a kudarc okozta lebénulás helyett ő így szól. Mester, egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a hálót. Ekkor történik a hallatlan csoda. A bárka úgy megtelik hallal, hogy majdnem elsüllyed. A mindennapi élet számos feladatával szemben egy igazságosabb társadalom építése közben, a béke és a párbeszéd útján előre haladva, néha alkalmatlannak érezzük magunkat e feladatra a ránk nehezedő súly és a számos elkötelezettség miatt. De mindezek nem állíthatnak meg bennünket az úton. Péter alázatával és hitével mi sem maradhatunk kudarcaink fogjai, és ahelyett, hogy üres hálóinkra bámulnánk csalódottan, tekintsünk Jézusra, és benne bízva evezzünk a mélyre. Újra vessük ki a hálóinkat a kudarcos éjszaka ellenére, amikor semmit sem fogtunk. Ferenc pápa ekkor a nap liturgikus szentjének, kalkuttai Teréz anyának egy mondását idézte, aki fáradhatatlanul viselte a gondját a szegényeknek, és munkálkodott a béke és a párbeszéd megteremtésén.
Quando non abbiamo nulla da dare, diamogli quel nulla. E ricorda, anche se non dovessi raccogliere niente.
Ha semmit sem tudunk adni, akkor adjuk nekik azt a semmit, és ne felejtsük, még ha nem is aratnánk semmit, soha ne fáradjunk bele a vetésbe. Homiliája végén Ferenc pápa az indonéz nemzethez, egy csodálatos és változatos szigetcsoporthoz szólt, és arra kérte őket, hogy ne fáradjanak bele újból a mélyre evezni, és ott kivetni a hálót. Merjenek bátran álmodni, hogy felépítsék a béke civilizációját. Legyenek a szeretet magvetői, bizalommal járják a párbeszéd útját, továbbra is gyakorolják a jóságot a rájuk jellemző megkülönböztető mosollyal. Így terjesszék a remény illatát a környezetükben. Járjanak együtt az egyház és a társadalom javára. Legyenek az evangélium reményének építői, amely soha nem csal meg, és ami végtelen örömre nyitja meg őket.
Ferenc pápa testvéri találkozója a jezsuitákkal Indonéziában. Ferenc pápa szerdán találkozott a Jézus Társasága Indonéziában szolgáló tagjaival a távol-keleti országba tett apostoli útja programjai között. A találkozóra a dzsakartai apostoli nunciatúrán került sor, Miután a pápa az elnöki palotában találkozott az indonéz hatóságok, a civil társadalom és a diplomáciai testület képviselőivel. A nunciatúrán jelen volt Julius Riyadi Dharmatmadja jezsuita bíboros, a 89 éves dzsakartai nyugalmazott érsek. A pápa szokásához híven közel egy órán keresztül négy szem közt beszélt a jezsuitákkal, és több kérdésre is válaszolt. Antonio Spadaro jezsuita atya, a kulturális és oktatási dikasztérium helyettes titkára szerint a találkozó hangulata meleg és családias volt. Ferenc pápa mindig nagyon ellazult ilyenkor, mondta Spadaro atya a Vatikáni Rádiónak. Otthon érzi magát, így tud adni egy első visszajelzést a látogatásról. Hozzátette, hogy indonéz rendtársainak a pápa meglepetését és örömét fejezte ki a sok fiatal láttán. Talán ez az, ami a legjobban meglepett. A Szent Atya észrevette, hogy milyen fiatalok a képzésben résztvevő jezsuiták Indonéziában, hangsúlyozta Spadaro atya. Megosztotta, hogy a pápa a Jézus társaságáról, valamint a megkülönböztetés és az ima fontosságáról beszélt. A legfiatalabb jezsuita megkérdezte tőle, hogy mikor van ideje imádkozni, és elmesélt nekik néhány anekdótát, magyarázta Spadaro atya, megjegyezve, hogy a megvitatott témák más fontos indonéziai kérdésekhez is kapcsolódtak, mint például a vallások közötti párbeszéd, vagy az inkulturáció, amelyet nagyon hangsúlyozott a pápa. A Szent Atya szereti azokat az egyházakat, amelyeket én nullapont egyházaknak nevezek, vagyis 0,5%-kal rendelkező egyházakról van szó. Indonéziában 3%-nál tartunk, tehát a lakosság kis százaléka katolikus, de még így is 8 millió emberről van szó, és az országon belül is meghatározó a jelenlétük. A keresztények célja, folytatta Spadaro atya, az, hogy hozzájáruljanak az ország növekedéséhez, hogy olyanok legyenek, mint a tésztába kevert kovász, és ez igazán fontos a pápának. A keresztények üzenete az, hogy a számokon túl teljes mértékben működjenek együtt a közjó érdekében. A Szent Atya számára az életerő, a teremtő képesség a fontos. A pápa a tervek szerint még két találkozót tart jezsuitákkal, egyet Kelet-Timorban és egy másikat Szingapúrban. A pápa az indonéz fiatalokkal a sokszínűségről és az egységről beszélgetett. Ferenc pápa az indonéziai Dzsakartában töltött első teljes napján szerda este 6 órakor találkozott a Scholas Occidentes fiatal tagjaival, és négy iránymutatást adott nekik a békés együttéléshez. Egy nagyon várt találkozó volt ez Ferenc pápa 45. nemzetközi apostoli útján. A Scholas Occidentes tagjaival való találkozás a pápa külföldi látogatásainak rendszeres része, mindig érint néhány a Szent Atya szíve és pápasága számára fontos témát. Ezek összhangban vannak az indonéz nép mottójával, ami nem más, mint egység a sokféleségben. A Scholas Occidentes a pápa által alapított globális nevelési projekt, amelynek fókuszában az áll, hogy bevonja a fiatalokat az oktatásba, a művészetbe és a sportba. Az Indonéziában is jelenlévő projekt 200 fiatalja, akik különböző szigetekről, iskolákból és vallásokból érkeztek, köszöntötték Ferenc pápát a dzsakartai ifjúsági házban, hűen bemutatva a pápa és az indonéz nép számára oly fontos sokszínűséget és egységet. Jelen volt egy poliédert ábrázoló szobor a helységben, ahol a találkozó zajlott. Olyan nagy méretű volt, hogy a pápa bele tudott lépni. Több mint 1500 fiatal készítette Dzsakartából, Lombokból, Labuan Mayóból és Baliról. A poliéderben két lány üdvözölte Ferenc pápát, mielőtt megosztotta volna tanúságtételét. Az első fiatal lány, aki muzulmán, mesélt Ferenc pápának az oktatás világában szerzett tapasztalatairól, amelyet elmondása szerint annyira szeret, hogy ez arra késztette, hogy hozzon létre egy oktatási alapítványt a városban, ahol él. Beszélt tanári és tanácsadói kötelezettségeiről, mielőtt a Scholas fontosságáról tett volna említést az életében. Mindent, amit a Skolászban tanultam, alkalmazom a diákjaimra és a kollégáimra ott, ahol dolgozom, mondta. Az, ahogyan a Skolászban meghallgattak, értékeltek és befogadtak a csapatomban, egy olyan hagyomány, amelyre minden diáknak szüksége van. A különbségek háborúhoz vagy párbeszédhez vezethetnek, választanunk kell. A háború mindig vereség, de a barátaiddal való eszmecsere gyönyörű dolog, amitől fejlődhetsz.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Hol vagyok? Ülök a padon, nézem az eget. A Central Park, nem a Margit sziget. Milyen szép az élet. Kapok, amit kérek. Milyen furcsa íze van itt a kenyérnek. Micsoda házak, és micsoda utak. Vajon hogy hívják most a Károly körutat? Micsoda nép. Az iramot bírják. Vajon ki ápolja szegény mama sírját? Izzik a levegő, a nap ragyog. Szent Isten, hol vagyok?
Márai Sándor Hol vagyok című versét Lukács Sándor színművész mondta el. Márai Sándor 1900. április 11-én született Kassán, Grossmit Sándor néven. 1917 nyarán Pestre került, és jócskán kivette a részét a budapesti szellemi életből. Már 18 évesen tárcákat írt a Budapesti Naplóban. 1918-ban részt vett a kommunista írók, aktivista és nemzetellenes csoportjának alakuló ülésén. Valószínűleg ezért hagyta el Magyarországot. Prágába, majd Lipcsébe utazott. 1923-ban megnősült, és feleségével Párizsba költözött, ahol 6 évig éltek. Ezután visszatértek Budapestre. Népszerűsége gyorsan nőtt, de a magánéletében nagy csapás érte. Kisfia Kristóf meghalt, neki pedig Lányfalun kellett átvészelni a főváros ostromát. Itt ismerkedett meg egy János nevű kisfiúval, akinek szülei eltűntek a háborúban. Márai magához vette az árvát, és sajátjaként nevelte fel fia helyett. Újra része lett az irodalmi életnek, de nem nézték jó szemmel, és ő sem érezte igazán itthon magát. 1948. szeptemberében végleg elhagyta az országot. 1952 és 67 között New Yorkban élt, de sem a politikai életből, sem az ottani irodalmi kör életéből nem vette ki a részét. Elveszítette a reményt, hogy valaha is visszatérhet Magyarországra. A hazai eseményeket mindig nyomon követtem. Az 56-os forradalom után műsora volt a Szabad Európa Rádió magyar adásában. Élete végére teljesen elmagányosodott, felesége és fogadott fia is meghalt. Az ő egészsége is egyre romlott. Figyelemmel kísérte a Magyarországon elkezdődött politikai változásokat, de csak mind külső megfigyelő. Márai Sándor 1989-ben a változások küszöbén hunyt el.
nap imája.
Könyörülő Istenünk, csüggedés és elbizakodottság, bőség és szegénység, hűtlenség és féltékenység kísértései között oly nagy a szükségünk arra, hogy megőrizz bennünket, mert érezzük, kísértéseink erősebbek, mint mi vagyunk. Próbatételeink sűrűjéből kiáltunk hozzád, hogy mohó és mértéktelen szívünket győzd le, mert helyzetismeretünk megcsal, erőnk még többször elhagy, életpróbáink közben harci kedvünk elpárolog. Élő hitre, igaz szeretetre, tiszta életbölcsességre vágyunk, hogy ellene tudjunk állni kísértéseinknek. Adj szilárd álhatatosságot a tőled jövő küldetésünkben, hivatásunkban és feladatainkban. Ámen.